és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa befejezte 11 napos afrikai apostoli látogatását április 23-án. Júniusban Spanyolországba utazik. Április 23-án kora délután 14. Leó pápa befejezte apostoli útját, melynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. Ez volt pápaságának harmadik apostoli útja, amelyet április 13-án hétfőn kezdett és 11 napig tartott. Korábban 2025 végén Törökországba és Libanonba, illetve a közelmúltban Monakóba látogatott. Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni háború kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai pápai látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak. 14. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy a másik ország kormányát. Kiemelte, hogy az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyházfő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Az olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva 14. Leó kifejtette. Új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól. A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett, kaotikus helyzet alakult ki, amely kritikus a világgazdaság számára, de ott van Irán egész lakossága is, ártatlan emberek, akik a háború miatt szenvednek, jelentette ki a pápa. A katolikus egyház fő a béke párbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. A Tisza kormány megnyitja az ügynök aktákat, közölte a választáson nyertes párt miniszterelnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében azt is írja, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruf Bálint leendő miniszterelnökséget vezető miniszter a Válasz Online-nak adott, szerdán megjelent interjúban az ügynök akták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként. Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Közölte a Tisza párt a közösségi oldalán, azt írták, Magyar Péter elmondta, a Tisza csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes dekrétumra hivatkozva. A Tisza kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a visegrádi együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csak is a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet, olvasható a bejegyzésben. Készen állunk a magyar kollégákkal együtt dolgozni, mondta Laura Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője a 11. Delfi Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón. A távirat írad a kérdésére, miszerint Magyar Péter miniszterelnök jelölt a korrupció ellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról beszélt, közölte. Nem csak én, hanem az egész bíráló bizottság is nagyon izgatott volt a bejelentés után, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar kollégáinknak velünk kellene lenniük, hozzátette. Az elmúlt években néhányukkal már dolgoztunk együtt. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de az ország keleti felén előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, és kiemelten a főváros tágabb térségében és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 17 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes újburgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rözt, tisztrapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet robogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen táj nyelve, meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 teáskanál só, és körülbelül 25 dl liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a leves pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke aprólék, bármi ilyesmi, levezöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérrépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestyánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sagulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükség piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen talpán, aki összenyomja, de ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást és a sót összegyúrjuk, az egynegyed részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor könny nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsíradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadóssá válik, és akkor amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefogyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombot számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost, itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot, édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát, ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumplilángost, Kiskunhalason volt katona, és a katonatársai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumplilángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül se nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptiszta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptisztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még egy kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkeleszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztő ízét, ha meg csak simán belenc szórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez írt 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki háromszor egymás után, akkor már ezt egyszer elkentük, és akkor még kétszer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavar. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományérzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre ugye külön programok vannak az óvodákban is, És ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként 4-szer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez éri a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a mekkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan lántzsás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogy ha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult ez a merevedés a nyakamba például. és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pikpangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ez pedig egy kicsit ilyen halvány zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyola pittypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsályás mentás szájöblítőt is, ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a Heti Nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályás mentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendula virágot, 10 g mentai zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák, a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány többet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásban, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsás úti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzást, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy olyan lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebb gyógyítása jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltba megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, megvannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Petrás Mária Kossuth-díjas magyar népdalénekes, keramikus, csángó földműves szülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Diosszénben született. 8 voltak testvérek. Diosszén elemi iskolájában elvégezte a 10 osztályt, majd 7 faluban folytatta tanulmányait egy szakmunkás képzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be, mint elektroműszerész. Szakirányú tanulmányait 1975 és 78 között Brassóban kezdte, a Képzőművészeti Néphőiskola grafika szakán, majd felsőfokú tanulmányait 1990-től Magyarországon folytatta. 2001 óta lakik Pomázon, ahol saját műtermében dolgozik. Férje Döbrentei Kornél, magyar költő. Népdalénekesként szólóban is, de a muzsikás együttes énekeseként is gyakran fellép. Velük 2012-ben Amsterdamban és New Yorkban koncertezett. Személyes hitvallása a következő. Most őt idézem. Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is ért véget. A családok gazdagságát 8-10-12 gyermek jelentette. Az 5 évestől a legöregebbig mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istálóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat. Megbocsátottak, kibékültek, misére mentek, szép ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent megtudtak maguknak teremteni úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás és a mélységes hitük útba igazították őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve szőni, fonni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjtelés imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi, lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni. Idéztem tehát ezeket a sorokat Petrás Máriától. És kedves hallgatóink, ennyi bevezető után javaslom, hogy a következő percekben énekeljen nekünk Petrás Mária. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
Jen uram, jen Istenem, mikor ingem teremti, szent lelkeddel szenteltél, szent véreddel megváltottál, fogadj hozzád, Úr Istenem, fogadj hozzád, Úr Istenem, adj három angyalt a fejemhez, adj három angyalt a testem. Egyel vigye a lelkemet, Krisztus Urunknak e markába. Megzsendítik-e harangokat, kicsülnek-e az angyalok, kimegyek-e Kalvári hegyre, rágodva, kileveledzve, szent vízzel virágodzva, beléje ül Szűz Mária, beléje ül Szűz Mária. Kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, hallgass meg minket, Uram, irgalmaz nekünk, szentséges Szűz Mária,
Kicsi barány big is érül, síp stilinkó szullásarú.
Mely világ kezdet
Istentől meg nekem, kicsi madár, mikor jö anyád. Se virágok, mint kinyílnak, szélbe zengedeznek. Se madárkák összegyűlnek, szépen zengedeznek. Se madárkák összegyűlnek, szépen énekelnek. Da 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 da.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Petrás Mária felvételeiből hallottak válogatást. A műsort Túri Sarolta készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea kolléganőm gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd Merítés című műsorunk szól. Adásunk tartalmából. Egy héten át várja a kortárs lengyel film iránt érdeklődőket a 32. lengyel filmtavasz. Ezen a hétvégén rendezik meg a 45. országos táncház találkozót és népművészeti vásárt. Április 25-én Szent György napi pásztor ünnep lesz a Néprajzi Múzeumban. Ma mutatja be Őze Áron rendezésében a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház Nagy Ignác Parti Nagy Lajos tisztújítását, és május 1-e és 3-a között háromnapos maratoni koncertsorozatot ad Kelemen Barnabás hegedű művész. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai Merítés című műsorunkban. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkat hallják, míg Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd Szent György élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd a hírek után a hitvalló szól, ebben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával a húsvéti időben elhangzó evangéliumi tanításokról beszélget. 16 órakor a hírek után kívánságműsorral várjuk Önöket, ma is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük, ezután az iránytű szól. Mai műsorunkban a Lucid zenekart mutatjuk be. Gyuris Luca, énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző lesznek Molnár András vendégei. Természetesen a zenéket is tőlük válogatjuk a mai adásban. Következzen bejátszásunk az új számukról.
Hát ez nagy szerelem most szerintem a zenekarnak.
Igen.
Ez egy ilyen...
nagyon jó, funky, groove.
Funky, de mégsem egy tipikus funky. És itt erre utaltam az előbb, hogy itt alakul ki szerintem, ami a Lucid, és ugye Luca nyilván elnyomja a bélyegét minden dalra, és így kezd összeállni szerintem, hogy ez miről is fog szólni. És hát nekem nagyon nagy szám, de szerintem többieknek is.
Így van.
A dalt.
Ki írta?
Dénes hozta a gitárcímát, a dallamot, és egyébként teljesen más lett volna, hogyha teljesen rábízzuk.
17 órakor regionális hírekkel várjuk Önöket, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafűzéri meccsággal jelentkezünk. A mai alkalommal a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola Caritas Junior ima csoportja és pedagógusai mondják a rózsafűzéri meccságot. Majd hírekkel várjuk Önöket. Ezután a Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor a hírek után könyvjelző című könyvajánló műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetek. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek, melyben Fini Petra meséjét Balsai Mónikától hallják. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megtérés útjáról szóló elmélkedését folytatja. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után Közelkép című műsorunk szól, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel a 20 órási hírek után jelentkezem legközelebb, addig is tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek. Tartsanak velünk!